A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 272. adását hallják március 14-én szombaton. Jakab Apponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad az, hogyan törhet utat magának a tehetség, még ha a mély szegénységből is kell felkapaszkodnia, és az is, hogy keresik, melyik a leginkább madárbarát Kertérden. Legyél azzá, aki vagy, ne azzá legyél, akivé én akarlak tenni. Ez a Vekerdi idézet az Európai Tehetség konferencia jelmondata, ahol a tehetséggondozás jó gyakorlatait mutatják be pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak, szülőknek és minden érdeklődőnek a magyar oktatási széna jeles képviselői. A koronavírus miatt a meghirdetett március 28-a helyett június 13-án a Szepes Gyula Művelődési Központban. A konferencia egyik előadójával, Elritok Nórával beszélgetünk majd. Aztán gombamód szaporodnak a házak Érden. Az építkezések miatt pedig egyre több fát vágnak ki, amelyeken akár több madárodó vagy fészek is lehet. Többek között erre hívják fel a figyelmet egy új kezdeményezéssel a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjai. Madárbarát kert versenyt hirdetnek ugyanis. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3.
Friss hírek, friss zenék.
Érdről.
Érdről. Szeretettel.
Think a trip, follow me to the sun, to the sea. Crystal hair in the breeze, wanna let it fall over me. Take your hands off the wheel, take 'em off, take 'em off. Let it go, let it breathe. Wanna take some time, come with me.
See myself.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Az Igaz Gyöngy Alapítvány Európa 10 legszegényebb régiójának egyikében, az Észak-Alföldi régióban működik, és többek között a hármas fókuszú vizuális neveléssel veszik fel a harcot a gyerekszegénység és az átörökített mélyszegénység ellen. Az alapítvány létrehozója és szakmai vezetője, az Igaz Gyöngy Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Elritok Nóra is előadást tart az Európai Tehetség Konferencián, amit a Szikra Tehetség Gondozó Egyesület szervez, és aminek időpontja a koronavírus miatt március 28-áról június 13-ára tolódott. Most Elritok Nórával beszélgetünk.
A háttér, a társadalmi háttér miatt is lehet az, hogy nem elég az, ami végül is nálatok az Igaz Gyöngynél ugye beigazolódott, hogy csak az iskolában legyen egy ilyen esélykiegyenítés, esélyteremtés, hanem a családoknál, tehát a szülőknél is van munka bőven.
Igen, az egy nagy felismerés volt a részünkről, hogy sajnos ennek az egész problémának a reális elemzése és egy hosszú távú kormányokon átívelő stratégia működtetése az oka annak, hogy akkorára nőtt a probléma, hogy ezt ma már nem fogja tudni megoldani az oktatás önmagában. Azt gondoljuk továbbra is, hogy nélkülözhetetlen része a megoldásnak a jó esélykiegyenlítő oktatás, de annyi tényező van, ami leamortizálja ma az iskola hatását az otthoni közegben, a családon belül, a közösségen, a lakókörnyezetben is, amivel nem tudja már felvenni önmagában az iskola a harcot. És ne felejtsük el, hogy azért akkora a probléma, mert a szülők, sőt a nagyszülők generációját is érintetlenül hagyta már az oktatási rendszer, és sem az iskolából, sem a családjukból nem tudtak elég muníciót szerezni ahhoz, hogy a sorsukon változtassanak.
Mennyire különben őket bemondani, ahogy olvastam, munkahely teremtéssel is, akár mindenféle közösségi programmal próbáljátok őket bemondani, és egy másfajta modellt kínálni nekik. Mennyire nyitottak erre?
Nyilván azt a legnehezebb megérteni, hogy tulajdonképpen az akarás képessége vész el ebben az egész problémában. Akik messziről gondolnak, vagy néznek rá az egészre, azok nagyon könnyen a személyes felelősség körébe sorolják ezt az egészet, és nem veszik észre, hogy azok a képességhiányok, amelyek nem alakulhattak ki, azok bizony a rendszer működési hibáiból adódnak, és az a szocializáció, ami nagyon erősen beépül egészen pici kortól kezdve, abban nincs meg az a fajta motiváció, amivel az a fajta kitartó erőfeszítés, amivel ők tulajdonképpen a sorsokon tudnának változtatni. Mi egy ilyen nagyon sokpontú fejlesztő segítségnyújtást végzünk, ami azt jelenti, hogy megpróbáljuk a leamortizáló hatásokat kiküszöbölni, és a lehető legtöbb ponton pozitív hatással lenni a változásokra. Ebben az egészségügyi, a lakhatási, a munkahelyteremtési, a közösségfejlesztési elemek mind jelen vannak, és hát bizony az a legnagyobb kihívás ebben, hogy rávezessük őket arra, hogy vannak kapuk, vannak lehetőségek, amelyeket érdemes erőfeszítést tenni, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy naívak lennénk, hogyha azt gondolnánk, hogy ekkora generációkon át felhalmozódó probléma halmazzal egy generáción keresztül tudunk valamit tenni. Én azt szoktam mondani, hogy mi a következő generációért dolgozunk, de a mostanival. A gyerekekért dolgozunk, a gyerekekkel elsősorban, viszont muszáj a szülők generációjával is, hogy azokat a támogató hatásokat kinyerjük belőlük, amivel a gyerekeiknek azután majd jobb lesz.
Akkor egy kicsit a gyerekekről is beszéljünk. Mi ez nálatok ez a hármas fókuszú vizuális nevelés, amit ugye ti kezdtetek el itt, azt hiszem, egész Magyarországon?
Igen, ez tulajdonképpen egy olyan vizuális nevelési módszertan, aminek hármas hatása van, és hármas fókusza van, és mind a három fókusznak kötelező teljesülni egy-egy tanítási órán. Az, hogy a művészetekhez nyúlunk, az nem a mi találmányunk. Ugye a világ minden részében a szegénység ellen küzdő programoknak része valamilyen szinten a művészet megjelenése, az alkotó tevékenység megjelenése, hiszen ezek olyan eszközök a személyiségfejlesztésben, a hátránykompenzálásban, az érzelmi intelligencia fejlesztésben, ami nélkülözhetetlen. Tehát erre építünk mi is, hiszen a művészeti iskolából indult ki tulajdonképpen az egész modellnek a fejlesztése, és azon túl, hogy a vizuális kommunikáció mint tantárgy adta lehetőségekre fókuszálunk, azon kívül mellé vettünk még két ugyanilyen fontos elemet, a hátránykompenzálást és a szociális kompetenciák fejlesztését. Egyik sem új keletű a pedagógiában, hiszen mindegyik jelen van, és tulajdonképpen minden órán, minden tantárgynál mindegyik fejleszthető. Mi egy olyan struktúrába gyújtuk össze, ami talán újszerű, és itt a hátránykompenzálásnál nem elsősorban a szociális hátrányokra kell gondolni, hanem azokra a globális hatásokra is, amelyek ma minden gyereknél világosan érzékelhetők. Például az, hogy a figyelem koncentrációjuk gyengül, hiszen olyan erős hatások érik a picikótól kezdve őket, hogy mindig kell valami, ami felülírja azt az érzést, amivel ők elkezdik ezt, azt a motivációt, amivel ők elkezdenek egy munkán, egy folyamatban dolgozni. Mindig kell valami, ami érdekesebb, ami hangosabb, ami színesebb, és ehhez egyszerűen muszáj, hogy alkalmazkodjunk mi is. És a szociális készségek fejlesztésénél sem arra kell gondolni elsősorban, hogy azokon a gyerekeken próbálunk meg ezzel segíteni, kizárólag, akik olyan közegből érkeznek, ahol mondjuk az érzelmi intelligencia vagy a szociális készségek fejlesztésére kevesebb tudatos fókusz nyílik a családon belül, mert ahhoz, hogy integrációt vagy inklúziót valósíthassunk meg, ahhoz mind a két fél fejlesztésére szükség van, és hogyha a szociális kompetenciáknál olyanokra gondolunk, mint a mondjuk a személyes kompetenciáknál, az önbecsülés, vagy az identitás, vagy az önértékelés, vagy a társas kompetenciák közül az együttműködési készség, vagy a tolerancia, a szolidaritás, akkor világosan látjuk, hogy ez mindkét társadalmi csoportot megérinti. Úgy is mondhatnám ezt, vagy néha használjuk ezt a kifejezést is, hogy ilyen integrációs képességeknek, vagy inklúziós képességeknek is hívhatjuk ezt, ami tulajdonképpen egy alkotási folyamatban felkészíti a gyerekeket a befogadó felet is, és a befogadandó felet is arra, hogy együtt tudjanak működni.
Ott, ahol működtük, hogy a Berettyóújfalu, hogyha jól tudom, Told lett aztán ez a pilot projektnek a főhelyszíne, illetve talán még 20 település, ott különben mennyire jellemzőek az integrált iskolák?
Sajnos ebben a térségben is, mint a leszakadó térségekben általában jelen van a szegregált oktatási forma is. Mi 6 településen 650 gyereket tanítunk jelenleg, ugye délutáni művészeti oktatási formában, és ezek közül 3 településen van jelen egyértelmű oktatási szegregáció, az állami iskolákat sújtja ezt, és 2 település van még, ahol erősen a település jellege folytán van egy szegregálódó hatás. Úgyhogy pontosan látjuk ennek a veszélyét, a nehézségeit, együttműködünk az általános iskolákkal, együttműködünk a tankerülete, és a Berettyóújfalu tankerülete van egy olyan 5. éve tartó programunk, amiben nem csak a Berettyóújfalui járás, hanem a tankerülethez tartozó másik 2 járásban is próbáljuk ezt a 3-as fókuszú vizuális nevelést megszilárdítani a tanítóknak a gyakorlatában, és hát nagyon pozitív dolgokról számolhatok be, mert azok a pedagógusok, akik szívvel lélekkel beleállnak ebbe, hihetetlen minőségű gyerekrajzokat produkálnak, amiben nekik is és a gyerekeknek is sikerélménye van, és ennek a hatása azért kigyűrűzik mindenre.
Hogyha valaki mondjuk nem érteni, hogy mi a szegregált iskoláknak a hátránya, el tudnád magyarázni?
Sajnos ez most annyira nehéz ma úgy elmagyarázni, hogy
elfogadjam,
mert mindenki ugye a személyes oldalról közelíti meg, és rögtön az a kérdés, hogy de hát az a szülő, aki nem akarja, hogy plusz pedagógiai munkát igénylő gyerek mellé kerüljön az ő gyereke, hogy annak is joga van, ugye ezeket halljuk leggyakrabban, annak is joga van ahhoz, hogy megfejlesztést kapjon, és a többiektől nem tud. Tehát nyilván most az oktatási szegregáció elszabadulásával egy olyan helyzet van, ami már nagyon nehezen kezelhető, meg nagyon nehezen visszafordíthatók ezek a folyamatok, de mi azt valljuk, hogy az együttélésnek azokat a képességeket, amelyek az együttéléshez szükségesek, az elfogadáshoz, a befogadáshoz szükségesek, azoknak a fejlesztését gyerekkorban kell elkezdeni, meg kell tanulni mindkét oldalnak az alkalmazkodást, a befogadást, az egymás meggyőzését, a vélemények ütköztetését, a közös munkát, hiszen ha gyerekként ezeket nem sajátítják el, akkor felnőtt korban ez sokkal nehezebb lesz. Az más kérdés, hogy most ezekben a szegregált iskolákban már ezeket a helyzeteket megteremteni iszonyúan nehéz. Szakember hiány van, és ehhez a munkához bizony elhivatott szakemberek, nem kiégett szakemberek, segítő szakemberek kellenek, és egy olyan hosszú távú munka, ami csak ugye lehetőséget nyit arra, hogy a most szegregált iskolákba megjelenjenek azok a többségi társadalomból érkező gyerekek is, akik bizony viselkedésben lehetnek minták azoknak a gyerekeknek, akik otthonról nem tudják ezeket elhozni. Igazából nem tudom, hogy fogunk ebből a gödörből visszamászni. Nagyon fontos lenne az arány, és nagyon fontos lenne az, hogy kis csoportban tudjanak megfelelő szakemberek, pszichológusok, fejlesztő pedagógusok, szociális munkások is foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, hogy próbáljuk kezelni az iskolán kívüli hatásokat is, ami a szülők és a család és a közösség felől éri őket. Én nekem meggyőződésem, hogy járható ez az út, csak kitartóan, és hát sok pénzből kellene most visszanyerni azokat a szakembereket, akik elmenekültek ezelőtt.
A pedagógus képzésben különben van olyan, nem tudom, modul, vagy tantárgy, vagy akármi, ami arra készítő fel a leendő pedagógusokat, hogy mi van, hogyha egy mély szegénységből jövő gyerekkel találkozik a tanteremben?
Nagyon fontos pontra mutattál most rá, én azt gondolom, hogy nincsen. Mi gyakorlóként helyként is funkcionálunk, és ezért kapcsolatban vagyunk tulajdonképpen a kelet-magyarországi egyetemekkel, a Dunától a keletre nagyon sok egyetemmel, és azt látom, hogy maximum ilyen uniós fejlesztési projektekben jelennek meg olyan modulok, amit fel tudnak venni a diákok önkéntesen, és hát bizony azt is látom, hogy akik felveszik mondjuk tanárképzésben ezt a hátrány kompenzáló modult, ők sem igazán azért veszik fel, mert mondjuk eltökélt szándékuk, hogy valamikor egy ilyen típusú iskolában jelennek meg. A felsőoktatás az a középosztálybeli gyerekekre készíti fel a leendő pedagógusokat, nincs meg az a vonal, ami mentén ők találkozhatnának azokkal a pedagógiai helyzetekkel, szerintem, amik most ezeket az iskolákat jellemzik. Feszegettük ezt már egyébként a felsőoktatási intézményekkel is többször, de nagyon nehéz, mert nyilván ahhoz, hogy ezek a gyakorló helyek mondjuk kialakulhassanak, ahhoz olyan gyakorló iskolák kell lennének, ahol ezekkel a gyerekekkel olyan módszertani munka folyik, amit egy hallgatónak el lehet sajátítani, elemezni lehet. Ugyanakkor ezekben az iskolákban szakemberhiány van, kiégett szakemberek vannak, és olyan problémák, amelyeket módszertani példaként vagy jó gyakorlatként nagyon nehéz lenne most a leendő szakemberek elé állítani. Ez egy borzasztó nehéz probléma. Egy gyakorlóhely kellene, ahhoz viszont olyan iskola kellene, ahol jó módszertan van, jó integráló iskola, az integrációt kellene, vagy az inklúziót kellene módszertanilag a pontba állítani ebben. Ilyet viszont most nem tudok mondani.
Szerinted mi lehet a ti sikereteknek a titka? Pont a módszertanotok, valahol olvastam azt is, ilyen nyilván a ti honlapotokon, hogy egy mosoly, ugye a mosoly is sokat számít. Az, hogy mindig sikerélményt, vagy sokszor sikerélményt adtok a gyerekeknek, mitől működik?
Nyilván van egy olyan pedagógiai attitűd, ami a pozitív érzelmi megerősítést helyezi középpontba, a sikerélményt helyezi a középpontba, és az én kollégáim rendkívül felkészültek abban, hogy olyan technikai tudással rendelkezzenek, és olyan kvázi varázslásokat tudjanak ezeknek a gyerekeknek mutatni, ami behúzza őket a tevékenységbe. Nyilván ez egy, hogy mondjam, hogy hosszú évek során kifejlesztett módszertan, amit a mai napig is kiszolgatunk, és mindig találunk újabb és újabb területeket, amikor ezek a változó világ gyors kihívásaira kell, hogy választ adjunk, de ez a legfontosabb benne, hogy egy olyan pedagógiai légkörben folyik ez a munka, amiben maga a tevékenység lesz motiváló, és a gyerekek érzik ezt az egyéni figyelmet, érzik ezt a kiválasztottság érzést az órákon, amikor ezekben az alkotók tevékenységben úgy vehetnek, és hogy ők fontosak ebbe az egész történetbe. Tehát próbáljuk ezt a pozitív, a művészeti órákon kialakított attitűdöt átcsatornázni több területre is, akár hogyha arra gondolok, hogy nagyon sok olyan témát dolgozunk fel velük, amihez kellenek az általános iskolai egyéb tanóráknak a tananyagai is, hiszen rajzolni arról tudunk, amiről ismeretünk van, tehát hogy tulajdonképpen ezek a művészeti órák nem csak a vizuális kommunikációról, hanem akár más tantárgyaknak az ismeretanyagairól is szólhat. Meg egyáltalán ezt a tanulási motivációt, ezt a büszkeséget, ezt az önbizalmat, ezt erősíteni a gyerekekben. Nagyon kell vigyázni arra, hogy a kollégák ne égjenek ki, hogy ők magukban is érezzék ennek a munkának a jelentőségét, mert egy kiégett pedagógus, egy elkeseredett pedagógus nem tud olyan hatással lenni a gyerekekre, ami őket is behúzza ebbe a tevékenységbe. És hát ne felejtsük el, hogy mi foglalkozunk a családi háttérrel is, ami azt jelenti, hogy igyekszünk partnerré tenni a szülőket abban, hogy a gyerekeik tanulásához támogatóbban álljanak, hogy legyen ennek annak egy közösségi üzenete, hogyha egy gyerek sikeres, hogyha egy gyerek példaként állítható. Nyilván használunk ez mindent, használjuk a közösségi médiát. Nagyon sok gyerek rajzott és boldog gyereket, az óráinkon boldogan dolgozó gyereket osztunk meg, amire a szülők reagálnak, és van egy közösségi megerősítése is, meg egy családi megerősítése is annak a pozitív érzésnek, hogy a gyerekek tehetségesek és sikeresek. Szóval ezekből a pici elemekből áll az össze, ami miatt mi azt gondolom, hogy sikeresek vagyunk ezekkel a gyerekkel, de nem kell azt hinni, hogy ez egy nagyon egyszerű munka, hiszen mi is nagyon sokszor állunk eszköztelenül a tanteremben, mert olyan szituációk teremtődnek, amikkel mi sem tudunk mit kezdeni. Szegregált iskolában ma nagyon nehéz tanítani.
Most új módszert vezettek be az iskolai érettségi vizsgálatokra, illetve van egy új natunk is. Ez hogyan befolyásolja a ti munkátokat?
Korhatárt húztak, vagy születési dátum szerint húztak egy vonalat a gyerekek felvételében, mi ezzel nem értünk egyet. Pontosan látjuk azt, hogy azok a gyerekek, akik ebből a társadalmi csoportból érkeznek, nagyon sokszor fizikailag és mentálisan, nekik több időre és több segítségre van szükségük ahhoz, hogy az iskolába utána majd jól haladhassanak. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket a gyerekeket egyenként kell megfigyelni és mérlegelni, hogy mivel teszünk jobbat, ha hagyjuk még, hogy az óvodában fejlődjön, játszon nyugodtan, és utána beemelni az iskolába, utána elindítani azon az úton, ami van. Annyira látszik, amikor kisgyerek, aki még nem érett meg az iskolára, bekerül első osztályba, és tutira az első pár hétben már biztosra veszük, hogy ismételni fogja az első osztályt, és a kis fáradt, értetlen arcával üli végig az első évet tele kudarccal, aztán a második évben már láthatóan és érezhetően jobban működik, csak azt gondoljuk, hogy közben annyi kudarcot szed magára, ami neki a későbbi előmenetelét is meg fogja határozni, és hogyha egy évet még maradhatott volna az óvodába, akkor biztos, hogy sikeresebben tudtunk volna neki futni ennek az egésznek. Tehát mi mindenképpen azon vagyunk, hogy legyen lehetősége a szülőknek és a szakembereknek, és itt most a szakembereknek nem a bizottságot értem, hanem akár az óvónőnek, aki foglalkozik vele, akár a tanítónőnek, aki elmegy a óvodai csoportba és megnézi, hogy szüksége van-e még annak a gyereknek arra, hogy időt kapjon az éréshez, a fejlődéshez. És akkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy iszonyatos a szakember hiány ezen a területen is. Mert amikor egy járásban egyetlen egy logopédus van, és az óvodáskorú gyerekek nagy része ebből a társadalmi csoportból logopédiai fejlesztésre szorul, akkor azzal valamit kezdeni kellene. Mert ha úgy kezdi meg az iskolát, hogy betűt téveszt és rosszul ejti, akkor neki az íráskészsége, a olvasási készsége nem fog úgy fejlődni, ahogy kellene. Tehát óvodáskorban egy csomó olyan fejlesztést kellene megadni még itt, ami jelenleg nincs meg a rendszerben. És ebben mi nagyon nagy bűnnek tartjuk azt, hogyha itt úgy döntenek, hogy ráadásul egy olyan szülői csoporttal, akinek az érdekű érvényesítési képessége a nullával egyenlő, hogy kezdjék meg az iskolát, amikor a dátum erre a új törvény szerint kötelezettséget ad. A másik a NAT, a Nemzeti Alaptanterv, hát másképpen gondolkodunk erről is, nagyon érdemes megnézni, hogy a tanodánk az miért sikeres ezekkel a gyerekekkel, miféle feladatokkal, miféle készségfejlesztésekkel dolgozunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez a NAT nem a készségfejlesztésről szól, és nem ad lehetőséget az esélykiegyenlítésre. Olyan készségeket kell bepótolni a gyerekeknél, ami miatt a továbbhaladás ebben a tempóban, ebben az ismeretanyagban, amit ez a NAT körvonal, az ebben nem teljesíthető. Ez a NAT csak a leszakadást fogja növelni.
Az iménti percekben Elritok Nórával beszélgettünk esélyteremtésről, mélyszegénységről, szegregációról és integrációról. A Prima Primissima díjas pedagógus és az Igaz Gyöngy alapítója június 13-án fog előadást tartani a témában az Európai Tehetségkonferencián Érden, a Szepesben, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület szervezésében. Maradjanak köztünk, mert a zene után a Madár Barát Kert versennyel folytatjuk műsorunkat.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
gombamód szaporodnak a házak érden, az építkezések miatt pedig egyre több fát vágnak ki, amelyeken akár több madárodó vagy fészek is lehet. Többek között erre hívják fel a figyelmet egy új kezdeményezéssel a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjai, akik madárbarát kertversenyt hirdetnek. Petró Krisztina a stúdió vendége, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület érdi tagja, aki azzal a jó hírrel jött el hozzánk, hogy madárbarát kert versenyt szerveznek, írta ki. Ennek a részleteit akkor légy szíves ismertesd a hallgatókkal.
Nem mindenki tudja, mert biztos sokan találkoztak kis papírokkal a postaládájukban, vagy sok mindenkinek adtam ilyen odú telepítési program pályázatot, de nem volt ráírva a verseny. Ez elvileg egy fotópályázat lenne, azt tartalmazza, hogy ha valakinek szép kertje van, óvja a fákat, óvja a bokrokat, eteti a madarakat, és tesz még ki odút is, vagy vesz odút és tesz ki a madarak részére, mert ugye most március végén áprilisban kezdődik a költés, akkor ezt lefényképezheti, a fotókat beküldheti, hát most úgy néz ki, hogy hozzám, és ezekkel a fotókkal valamikor a nyár folyamán, tavasz végén a nyár folyamán egy ilyen versenyszerűen kihirdetjük a nyerteseket. A nyertesek pedig a Madártani Egyesülettől fognak értékes ajándékokat kapni.
Mi az, hogy madárbarát kert? Mitől lesz egy kert madárbarát?
Télen már beszéltünk az etetésről és az itatásról. Nyáron, tavasszal és nyáron rettenetesen fontos az, hogy valóban meglegyen az itató, meglegyen a fürdőhely. Most ezt nem mindenki érti, mert azért ez régen nem volt így, de egyre kevesebb patak, egyre kevesebb természetes víz van, és a madarak ugyanúgy szeretnek fürdeni, főleg a 35-40 fokban, mint az emberek. Van olyan madar, aki porfürdőt is szeret, ugye a por is gyakran eltűnik, mert mindent lebetonoznak. Tehát, hogyha van lehetőségünk egy nagyobb cserép alátétben kitenni vizet, akkor abban nem csak inni, hanem fürdeni is fognak, és ez írtó jó látvány, amikor az ablakból szemléljük, hogy a csulom vizes kis madár ott tollászkodik a szélén, tényleg rongyát tudnak ázni, annyira aranyosak. A másik viszont, ami komoly és nagyon fontos, hogy az odútelepítés miért kell. Ez is régen ugye nem így volt, mert régen nem is tudták az emberek, hogy odút kell kitenni például egy színegének. Aztán, ahogy egyre több fát vágtunk ki, meg egyre több beton jött elő a városokban, a cinegék beköltöztek a postaládákba, meg ide-oda, amoda, észrevettük, hogy hát milyen helyeken költ, de ez nem véletlenül van. A harkályok mindig az öreg gyümölcsfákat válasszák ki, főleg oda építkeznek, ugye kiválják a fészeknek valót, és aztán, amikor elhagyják, mert ők szeretik évről évre cserélgetni, akkor a kismadarak, az énekes madarak oda mennek be. Na most egyre kevesebb a gyümölcsfa. Ez nyilván nem csak a lakosoknak a rovására írható, hanem ugye a klímaváltozással láttuk, hogy a medgy, a cseresznye és a barack az ott szépen tönkre megy, nyilván kivágják, de az a baj, hogy utána már ugye senki nem gondolja azt, hogy akkor hova menjen az a kismadár. Hát gondolják, hogy keressen valahol az erdőbe helyet. De ezek a madarak, akik városi madarak, vannak városi madarak, akik ide szoktak. Tehát ők nem nagyon fognak elmenni erdőt keresni maguknak, ők megszokták, hogy itt élnek. Ugye, ahol kikelt a fióka, ott fog újra fészkelni, aztán az ő fiókája is, ott meg az ő fiókája is. Én nagyon, nagyon szomorúan látom azt, hogy egyre több lakópark épül, és olyan lakóparkok, ami teljesen le van. Tehát a környezetében se fű nem nő, se fa. Még az óvodában a gyerekek is úgy rajzolnak egy házat, amikor azt mondjuk, hogy rajzolj egy házat, hogy ott van mellett egy fa. Szóval én azt nem értem, hogy miért nem lehet egy legalább egyetlen egy fát meghagyni, vagy egy bokorcsoportot, ahol azért úgy van élethelye a madaraknak.
Magyarul akkor a kivágott fa helyett lehet mondjuk egy ilyen mesterséges odút feltenni, de hogyha van fánk, arra is akár föl lehet tenni.
Na most az a másik érdekesség, hogyha nincs fa, mert történetesen valaki beköltözik valahova, és ott nincs fa, és nincs is lehetőség, akkor nagyon egyszerű, a falra is föl lehet szerelni ezeket az odukat, vagy lehet akár egy ilyen kis oszlopra, vagy bármire, tehát nagyon egyszerű, és igazából nem egy nagy dolog, csak gondolni kell rá. Viszont sokan azt kérdezték tőlem, hogy hát nekünk több fánk van a kertben, nekünk miért kell odú? kell tudni azt, hogy nem minden madár oduban fészkel. Van olyan madár, aki a fára rak fészket, van olyan, aki a bokorba egész alacsonyra. És az alacsonyra rakott fészkeket a macskák, ami nagyon sok van, az rendszeresen kifosztják. Ezzel nem tudunk mit csinálni, hát ugye ivartalanítás, de most ez nem ide tartozik. Viszont azok a fészkek, amik fán vannak, rigófészkek, meg egyéb madár fészkei, azok jönnek a májusi-júniusi óriási viharok, amik totálra leverik. Tehát iszonyú sok meghalt kis csupasz madarat látni ilyenkor a földön, vagy tojás. És azért lenne jó ezeket úgy mondjuk, hogy fészektálcák, tehát mert kitalálták azt is, hogy az a madár, ami nem megy be oduba, hanem ő épít magának egy fészket egy fára, hogyha mi azt felszereljük, azt a fészektálcát, az körülbelül egy ilyen 5 centis peremmel rendelkezik, abból nagyon szépen belefészke, és nem engedi azt, hogy a szél letépje. Tehát sokkal biztonságosabb neki. Hát sajnos az evolúció valahogy fejlődik a madár, valószínű majd rá fog jönni arra, hogy egyre szörnyűbbek ezek az időjárási viszonyok, de most még nem ott tartunk sajnos.
Mit kell tudni még az adóknak a kihelyezésével kapcsolatban? Tehát például akármilyen magasra tehetem, akármilyen irányba, mekkora legyen a szája, vagy hát végülis lehet ezeket már készen kapni?
Azért ajánlanám a kész odukat, mert itt fölmerült a kérdés, hogy lehet otthon csinálni. Hát madáretetőt lehet, de az oduval az a gond, hogy rengeteg baleset történik, amit szintén nem tudnak úgy általában az emberek. Ha nem megfelelő anyagból van, vagy vékonyabb anyagból van, vagy nincs úgy leimpregnálva az anyag, akkor az borzasztó könnyen széttörik, elmálik, kipotyog az alján a fészek. De láttunk olyat is, az borzasztó szomorú volt, amikor az odu száját ugye kivágták, nem tudom milyen fűrésszel, és valahol egy picit berepett, és az az odu szépen, ahogy a nap sütötte, szétnyílt az a repedés, és a kismadár oda becsúszott, és ott halt meg. Én azt ajánlom, hogy van egy ilyen, hogy www.mme.hu/shop, és ez egy webshop, ahol házhoz is lehet rendelni odukat, nem drága.
Ez a Magyar Madártani.
Ez a Madártani Egyesületnek, igen, a boltja. Ott lehet nézelődni, hát van, most mondanám, ott meg lehet nézni a honlapon az odukat. Az áodú, ugye az a legkisebb lyukú, az igazából széncínegnek nem alkalmas, csak a sokkal kisebb kékcínegének. Aztán van a B-odú, az a széncínegés odú, akkor van a C-odú, ez nem lyukas, hanem ilyen kis kocka alakú, tehát ott már nagyobb madarak is be tudnak menni, és hát vannak a fészektálcák a rigóknak. Hogy hova tegyük. Na most általában olyan 1-2 méter magasságban szeretnek ezek a madarak fészkelni. Tehát nem kell olyan nagyon magasra. Főleg a lényeg az, hogy ugye egy évben egyszer ki kell szedni belőle a fészekanyagot, ami elhasználódott, és hát ugye nem ásszunk 20 méterre, mert leesünk. Tehát igazából egy ilyen sima létrával ezt meg lehet oldani. Mindenféleképpen a nyílás az keletre vagy délre nézzen, mert ugye onnan általában nem jön szél, onnan nagyon ritkán jön eső, és ők ezt nem szeretik, hogyha befúj nekik ott a szél a lyukon.
Múltkor, amikor beszélgettünk a műfecskefészek program kapcsán, akkor is mondtad, illetve én olvastam aztán egy elég rossz statisztikát, hogy ugye mi a fecskékkel kapcsolatban beszéltük azt, hogy felére csökkent körülbelül a fecskeállomány. Én meg a szántóföldi madarakról olvastam ugyanezt, hogy Európa szerte gond van. Mi van akkor, hogyha nincsen kint odú, nincsen semmi fa, nincsen neki semmi, mit tudom én, bokor, akármi, ahova fészkelhetne, eleség, és elköltözik a úgynevezett kertünkből, ami akkor egy ilyen csupasz tér gyakorlatilag, és nem lesz többé madarunk. Tehát egy kicsit onnan is nézzük meg, hogy ha esetleg valaki nem szereti önmagáért a madarakat, pedig ugye lehetne, de hogy azért nagyon hasznosak is, erről egy kicsit tudnál-e mesélni.
Hát a fecskékből induljunk ki. Ugye a fecskéknek a szúnyogpusztító hatása az tetemes, hogyha meg tudnánk mérni, hogy hány mázsát szednek össze, de ugye nem tudjuk, de csak el lehet képzelni. Igazából vegyszeres írtásra, hát nem mondom, hogy nem lenne szükség, de a vegyszeres írtással is sajnos probléma van, de ez itt más téma. Tehát a fecske az borzasztóan sok szúnyogot szed össze. Az összes többi madár szintén a gyümölcsösben és a különböző kertekben rengeteg rovart, pont azokat a kártevőket, amitől mi írtozunk, azokat összeszedi. Azon kívül Schmittagonnak van egy olyan mondása, ami nekem annyira a szívembe markolt, ő is úgy olvasta egy könyvben, hogy a néma tavasz. Tehát, hogy nem szeretnénk, tehát a legrosszabb rémálmában sem tudja egy madárbarát azt elképzelni, hogy áprilisban kimegy a kertbe, és síri csönd van, és nem lehet semmit hallani, csak az autóknak a berregését. Valószínű, hogy sokan nem veszik észre azt, hogy énekel a énekesrigó, vagy énekel a vörösbegy, vagy az ökörszeme nem tudja behatárolni, hogy az milyen madár, de valahol mentálisan hozzátartozik az életünkhöz az, hogy kimegyünk a természetbe, és azért érezzük olyan jól magunkat, nem csak azért, mert virágoznak a fák, hanem csicseregnek a madarak. Most, hogyha igazából megpróbálunk belegondolni abba, hogy ez eltűnik, ugyanúgy a méhek sem fognak zümmögni egy szép mandulafán, hát az a végnek a kezdete.
Hány képet kell küldeni, és pontosan milyen e-mail címre, azt el tudnád-e mondani?
Az e-mail címem az változatlan, zizikuckója 817@gmail.com. Erre lehetne küldeni képeket, hát nem tudom, ahogy gondolják, hogyha egy helyen föl tudnak venni egy szép területet, akkor egyet, hogyha én nagyon örülnék, hogyha a kert minden részén lenne valami, és több kép lenne, az még jobb lenne.
De odú legyen a képen.
Igen, most azt kérnénk, hogy egy odú legalább. Tehát most szeretnénk az embereket bevonni ebbe, hogy furcsa, de próbálják megszokni. Egy odú azért legyen. És meglátják majd, hogy videózhatják, meg fényképezhetik azt a csodát, amikor megjelennek a színegék, és kihozzák a fészekből a kicsiket, és etetik már kint őket a bokrom, mert már kiülnek, mert nem férnek be az odúba. Hát az valami csoda. Még egyet szeretnék mondani ezzel az etetéssel, hogy ugye beszéltük azt, hogy a kártevőket, a hernyókat, főleg a hernyókat azzal etetik a kicsiket, a hernyókat pusztítják. A másik sajnos nagy problémánk, tehát ez egy láncolat, hogyha eltűnnek a bokrok, eltűnnek a fák, a gyümölcsfák, akkor eltűnnek a kártevők, ilyen szempontból a hernyók is, és egy olyan kimutatást mutattak most nekem, hogy eddig 10-12 színege is volt egy fészekaljban, most 3-4. Tehát a cinege azt tudja jól, hogy ha nem talál élelmet, akkor ő kevesebb tojást rak. Tehát egyszerűen én nem azt mondom, hogy most a hernyókat szaporítsuk, mert nyilván pont az a lényeg, hogy például egy veteményes kertben eltűnjön a hernyó, de valahol, tehát valamilyen formában mégiscsak a természetet meg kéne őrizni. Valahogy vissza kéne hozni a kertünkbe egy kis darab területet, ahol azt mondom, hogy én azt nem nyírom le, mert ott vannak vadvirágok, és azon a vadvirágon mondjuk egy lepke fog petézni, és azon lesz hernyó, vagy találok egy olyan fát, amit azt mondom, hogy ez egy szép díszfa, de én nem permetezem le, hogy hát ha lesz rajta valami élőlény, amit megeszik a madár, tehát ez nagyon fontos lenne.
A másik meg, hogy ugye tavasz van, beköszöntöttek a kerti munkálatoknak az idejei, illetve ugye a házfelújítás, házépítés, ezzel kapcsolatban mire kell vigyázni, vagy hogyan kell vigyázni a madarainkra?
Hát ugye a fecskefészkek a házon. Áprilisban jönnek vissza a fecskék. Az a legborzalmasabb dolog, amikor valaki áprilisban elkezdi felújítani a házat, vagy lebontani, és az összes fecskefészket leveri, mondjuk már tojásos túl. Tehát ez elvileg hatóságilag büntetendő, bejelentendő, és mindenféleképpen természetvédelmi károsítás. Tehát ezt nem szabad. Érdemes az összes fecskefészek GPS-re van véve. Tehát minden fecskefészkek számon tartanak a Nemzeti Parkban, úgyhogy ha bármilyet lát a kedves lakos, hogy valaki egy fecskefészket tönkretesz, azt szintén be lehet nálam jelenteni. Azt nem mondom, hogy nem kell házfelújítás, meg nem kell ugye, esetleg lebontani egy nagyon öreg házat, de akkor is nekem kéne szólni, hogyha van fecskefészek rajta, mert azt szakszerűen mi levesszük, és pótoljuk műfészekkel. Hogyha ő nem tudja azt finanszírozni, akkor mi finanszírozzuk. Tehát ugyanoda kéne a fecskefészket visszarakni, mert a madarak évről évre megszokták, hogy ők hova jönnek haza Afrikából. Aztán a másik, amikor kivágunk fát. Tehát gondoljuk azt meg, hogy hát most még március közepéig talán lehet sövényt nyírni, sövényt kiszedni, fát metszeni, levágni. De utána egyre veszélyeztetettebb lesz a dolog, mert elkezdik építeni a fészkeket, kinézik maguknak, elkezdenek ülni a tojásokon, és áprilisban elkezdeni valamit úgy kivágni, hogy látjuk, hogy ott ül a madár a fészken, és már fiókái vannak, vagy tojásai, az embertelen. Szóval minden élet fontos. Ugyanúgy az emberé, mint az állaté. Minden a láncolatnak egy része. Szóval ne pusztítsuk el a madarakat így direkt.
Tehát március közepéig, vagy pedig inkább ősszel ajánlatos ezeket a munkálatokat elvégezni?
Igen, sőt, még akár július vége fele, augusztusban is, tehát akkor már nincs költés, akkor a madár fogja és arrébb röpül, tehát a fészkek már üresek, de ne pont akkor, amikor megindul ugye a tavasszal a húsvét környékén megindul ugye az élet, ne akkor vágjunk ki, meg pusztítsunk el zöld területeket.
Az iménti percekben Petró Krisztinával beszélgettünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől, aki madárbarát kertversenyt hirdetett Érden. A versenyre tehát bárki nevezhet, ehhez csak képet kell küldeni a kertjéről és az odókról az izikuckója 817@gmail.com e-mail címre Petró Krisztina részére. Köszönjük figyelmüket, Köztünk maradt című magazinunk 272. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620-431-3177-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Szép hétvégét kíván az Érdefem 101,3 hallgatóinak, a szerkesztő műsorvezető Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad, az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.